Nagyon szeretettel köszöntelek benneteket a képernyők előtt. Amikor készültem erre az igehirdetésre, akkor és most a mai napon is elhangzott az, hogy ez a karácsony más lesz. Nem csak egymás között mondjuk ezt, hanem ugye még az operatív törzsnek a napi tájékoztatójában is elhangzik ez. Az ország kedvenc nagymamája is elmondja ezt. Hadd tegyem hozzá, hogy én nagyon szeretem őt, és nagyon becsülöm azt a munkát, amit ő is az egész csapat végez. De elhangzik ez a mondat többször, hogy ez a karácsony más lesz. És egyrésztről nyilván ez olyan kontextusban hangzik el, ami azt mondja az embernek, hogy egy kicsit szomorú dolog. Nem olyan lesz, nem olyan széles körben megünnepelt, és nem olyan szabad lesz, mint ami szokott lenni. Ezt értjük rajta. De azért szeretném, hogyha a mai nap egy kicsit más gondolat lenne ezzel kapcsolatban bennünk, hogy ez a karácsony más lesz, mint a többi. Azért teszem fel ezt a kérdést rögtön így az elején, mert a gyermekeknek a karácsonya az olyan, amikor egy őszinte várakozás van bennük. Én visszaemlékszem azokra a karácsonyi várakozásokra, a karácsonyfa feldíszítésére, az ünnepi készülődésre, természetesen az ajándékoknak a bontására, és arra a meghitt légkörre, amely körülvette az ünnepeket a családunkban. Az Úr Jézus születését ünnepeltük, és volt egy szent és gyermeki öröm mi bennünk. Aztán, ahogy az ember kezd felnőni, akkor egyre inkább arra kezd hasonlítani a karácsonyi ünneplésünk, amit Ady Endre is megfogalmaz, aki egyszerűen karácsonyi regének nevezi ezt az egész történetet, és arról írja a nagyon szép versét különben, hogy ha a karácsonyi regge valóra válna. Tele van feltételes móddal, de valahogy az van benne, hogy sajnos nem válik valóra. Ez a karácsony más lesz. Hogy ezt kiderítsük, hogy ez más lehet-e, szeretném, hogyha először egy időutazásra indulnánk el. Több állomása lesz, és rengeteg állomás be lehetne még iktatni, de szeretném, hogyha ezen a négy állomáson most elkísérnétek engem, vagy elmehetnénk így együtt. Az első állomásunk Krisztus előtt 730-720 körül van. A termékeny félholdnak majdnem a közepén van egy kis ország. Ugye ez a termékeny félhold Babilónia, Szíria, Libanon, Júdea és végül Egyiptomban húzódik ez a termékeny félhold. És ebben a kis országban, amiről én beszélek, ott él egy nép, akiket Isten magának kiválasztott. Akiket korábban az egyiptomi fogságból megszabadított 10 csapás által. Akiket felhő és tűzoszlopban vezetett a pusztában, hogy megtalálják azt a helyet, ahova ő le akarta őket telepíteni. Ő hozzájuk szólt, rendezte a sorsukat. Törvényeket adott nekik, hogy az életük ne össze-vissza legyen, hanem egy rendezett formában történhessen, és hogy közeledhessenek hozzá. Csodálatosan megnyitotta előttük a Vörös-tengert. Aztán az áradó folyót, a Jordánt is megállította előttük, és száraz lábbal tudtak átkelni. Ők voltak azok, akik előtt az Úr Jézus, vagy az Isten kegyelméből leomlottak a világ akkori legnagyobb erődítményének, Jerikónak a falai. Ők voltak azok, akik földet kaptak Istentől, akik prófétákat, mint Sámuel, bírákat, mint Gedeon, és királyokat, mint Dávid és Salamon. Egy ilyen áldott és ilyen sok minden ajándékot kapott népről van szó. Most ebben az időben azonban, ahova utaztunk, éppen halott idézőkhöz fordulnak, jósokhoz járnak, a csillagokat kutatják, állatoknak a belsejéből próbálnak jósolni saját maguknak, és az álmaikat kutatják üzenetért, útmutatásért. Báványoknak áldoznak. Azt írja róluk Ézsaiás könyvének a 8. fejezete, hogy olyan nép ők, akik olyan dolgokról beszélnek, amelynek nincs jövője. Olyan kifejezés szerepel az eredeti szövegben, hogy nincs hajnala ennek a népnek. Nincsen reménysége, nem dereng nekik semmi. Nincsen jövőjük. Aztán később a 21. versben azt mondja, hogy szomorúan és éhesen bolyonganak az országban. Ha éheznek, fölháborodnak. Mint egy gyermek, aki nem tud más tenni, csak éppen háborog. Aztán, ha éheznek, ha valami nem úgy megy, ahogy kellene, akkor gyalázzák a királyukat és az istenüket. Azt is olvassuk, hogy fölfelé néznek, aztán pedig le a földre, de csak nyomorúságot és sötétséget látnak, nyomasztó borút homályba taszítva élnek. Aztán kell ugranunk egy kicsit későbbre, vagy ugorhatunk, mint egy 730 évet, az időszámításunk kezdetéhez, ahol Júdában él egy nép, akik korábban 10 csapással megszabadultak az egyiptomi rabszolgaságból, akiket korábban Isten felhő és tűzoszlopban vezetett, akikhez szólt, akik előtt megnyitotta a Vöröstengert, a Jordánt, akiknek adott prófétákat, királyokat, akiknek üzent, akinek törvényt adott, ezek most ott élnek ebben az országban, a saját országukban mégis a római birodalomnak a rabsága alatt, tehetetlen feszültségben. Másrésztről viszont ott van ez a körülmény, ami körülvette őket, másrésztről pedig bennük ott van egy szigorú vallásosság. Egy olyan vallásosság, amely a 10 parancsolathoz még további parancsolatokat ragasztott, konkrétan 613 rendelkezés és parancsolat volt az, amelyet be kellett tartaniuk. De egy bonyolult és lehetetlen rendszer volt, ami leterhelte őket, és ami sötétségben tartotta őket. Egyrészt egy külső elnyomás, másrészt pedig ez a belső folyamatos elégedetlenség, hogy nem tudunk megfelelni annak a standardnek, amit az ő gondolatok szerint az Isten szabott velük szemben. És ebben az országban él az a csapat pásztor is, akik a pusztában nagyon sokat dolgoztak, halálra dolgozták magukat, családjuktól távol kellett, hogy éljenek, sötétségben voltak, és hát nem volt túlságosan nagy perspektíva, remény előttük. Aztán ugorhatunk még egy nagyot, mint egy 1500 évet, amikor is 1517-ben Európa a Krisztusról nevezett egyháznak az uralma alatt él. A szabályok uralma alatt, a vallásosságnak az uralma alatt. Az egyszerű ember, aki elmegy a templomba, az nem érti a papok szavát, nem olvashatja a Bibliát saját nyelvén, keresi a bűneinek a rendezését, de csak homályos válaszokat kap, és azt is csak azt, hogy majd talán a halála után a bűnbocsánatot elnyerheti, feltéve, hogyha tud bűnbocsátó cédulát venni, ha erre szán ő vagy a rokonai, akkor talán valami remény van, de ha erre nincs lehetőség, akkor még ez a hamis remény is ködbe vész. Szintén nagyon sötét időszak volt ez. Aztán ugorjunk még egyet, mint egy 470 évet, 1987-re, 87-88-ra, amikor Magyarországon még a rendszerváltás előtt élt egy 17-18 éves fiú, aki korábban megismerte az Istent, akit a családjában nagyon szerettek, és így neveltek föl. Megismerte az Isten szeretetét, és a szülei szeretetén kívül ismerte a Bibliát is, Biblia versenyeket nyert, és mégis belekeveredett egy fekete lyuknak nevezett klubba, és az ezzel járó életformába, ami tulajdonképpen önpusztítás volt különböző szerekkel. Olyan ember volt ez, aki belenézett a felnőtté válás során az életnek az igazságtalanságaiba, és nem találta rá a válaszokat, vagy nem ott kereste, ahol kellett volna. Neveltetése, a családnak a szeretete nem tudta megváltani, és megállítani a lejtőn, és végül olyan állapotban került, hogy még ebből a fekete lyukból is, ami tényleg egy elég sötét hely volt, még onnan is kidobták. Ha nem történt volna valami, akkor valószínűleg hamar elpusztult volna, és egy fiatal élet tört volna ketté. Fölmerül a kérdés, hogy mire mutat rá ez a négy az emberi történelemből kiragadott időszak. Mi a közös Ézsaiás korában élő Izraelre és Júdára, mi a közös a római iga alatt élő zsidókra, a betlehemi pásztorokra, a napkeleti bölcsekre, vagy ahogy mi szoktuk nevezni őket, a három királyokra, mi közös a reformáció előtti egyházra, és mi a rendszerváltás körül felnövő magyarokra. Azt kell mondani, hogyha őszintén szembenézünk saját magunkkal és ezekkel a történelmi tényekkel, hogy a közös az, hogy sötétségben élnek. igyekeznek, minden ember jó akarattal igyekszik, de elfárad a jó cselekvésében. Csalódások érik. Saját magával kapcsolatban is, meg a környezetével kapcsolatban is. Reményt veszítenek, és félnek is. Ilyen emberek vagyunk mi. Valamikor elsodródunk a világosságtól, vagy pedig éppen tudatosan választjuk a sötétséget. Sőt, egymást is sötétségbe taszítjuk. Mi vagyunk azok, akikre Ézsaiás úgy ír, hogy a nép, amely sötétségben jár. Mi vagyunk azok, akik a halál árnyékának földjén lakunk. Gondoljunk csak arra, hogy most, amikor ebben a járvány helyzetben élünk, hogy ez a halálnak a gondolata, ez a pusztító kis szemmel láthatatlan vírus hogyan nehezedik rá, és hogyan telepszik rá az életünkre. De ezen túl, ezen a sötétséges helyzeten túl van még egy csodálatos dolog, ami összeköt bennünket. Egy közös pont, amely az összes, mind a négy helyzetben, de a világtörténelemnek az egészében igaz volt, hogy Isten mindegyik helyzetben beavatkozik. Profétát küld, hogy figyelmeztesse a népet, vagy éppen azért, hogy ígéreteket adjon, hogyha most szenvedtek is, ha most éppen rabságban vagytok, mint Ézsaiás idején, éppen arra készültek, hogy elviszik őket Babilonba. Akkor is ott van a helyreállásnak az ígérete, a messiásnak az ígérete. Ott van az Isten, aki mindegyik helyzetbe beavatkozott, és konkrétan ott az időszámítás kezdetén megváltót küldött, messiást. Elküldte a betlehemi csillagot, hogy világosságot mutasson adjon egy olyan csoportnak, akik tulajdonképpen a csillagokat kutatták, hogy valamiféle iránymutatást kapjanak, de tulajdonképpen sötétségben jártak. És felragyog nekik a betlehemi csillag azért, hogy világosságot gyújtson nekik, hogy elvezesse őket az igazi világossághoz. Aztán küldi a pásztorokhoz az angyalok hadát. Nagy ragyogás veszi körül a pásztorokat, akik nem számíthattak, és nem is számítottak semmi jóra. Aztán küldte később a reformációt, magához szerette Luther Mártont, Calvin Jánost, Zwingli Ulrichot, és a szívükre helyezi, a szívük behelyezi, és a szájukra az evangéliumot, az örömhírt, hogy kegyelemből, hit által van üdvösség, hogy nem a bűnbocsátó cédulák, nem a vallásosság, hanem Jézus Krisztus az, aki meg tud szabadítani bennünket a sötétségből. És aztán a történelmi ugrásokban eljutunk a fekete lyukból is kivetett fiúhoz, akkor azt látjuk, hogy és arról tehetek bizonyságot, hogy ennek a fiúnak azt mondta az Isten. Ott, amikor kidobták őt a klubból, konkrétan akkor mondta neki, amikor a földön feküdt az esőben, szeretlek, így, ahogy vagy, és tervem van veled. Összeköti tehát az életünket nem csak a sötétség ezekkel a különböző történelmi lépésben meglátogatott népekkel, emberekkel, de az is, amit az Isten az Ézsaiás prófétán keresztül üzen, amit ma szeretnék nektek felolvasni alapigeként. Ez az Ézsaiás próféta könyvének 8. fejezetéből a 23. verstől egészen a 9. rész 6. verséig tart. Ezt mondja tehát Krisztus előtt 730-720 körül az Isten. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint ahogy aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátátverő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég és a tűz martaléka lesz. Hogyan? Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Csodálatos az, hogy Isten ilyen üzenetet küld egy teljesen méltatlan népnek. Szeretném, hogyha néhány pontot végignéznénk ezzel a csodálatos ige szakasszal kapcsolatban. Az első ezek közül az, hogy az ember nem tehet semmit sem a saját megvilágosodásáért. Mivel szoktunk próbálkozni? Hát szoktunk próbálkozni az igyekezettel, a jó emberséggel. Ilyenkor ez veszi körül a világot, amikor karácsonyra készülünk. Még a parlamentben is, ahol egymást marják az emberek, az egyik ellenzéki vezető, akinek elég nehéz hinni, ő maga mondta azt, hogy hát öleljük egymást a keblünkre, ne veszekedjünk, ne vitatkozzunk, de tudjuk azt, hogy amikor újraindul a parlamenti ülésszak, ugyanazt a történetet fogják fújni tovább is. De mégis az igyekezet, a jó emberség ott van. És vannak őszintén, akik erre törekszenek. Ott van például a gazdag ifjúként ismert ember a Bibliából, aki megtartotta a parancsolatokat, akiről azt mondja Jézus, tehát Jézus se vitatkozik vele, amikor azt mondja, hogy ő megtartotta a parancsolatokat. De valószínűleg egy nagyon-nagyon rendes ember volt. De mégis valami üresség volt a szívében, valami sötétség, amit szeretett volna, hogyha bevilágítja az Úr Jézus az ő számára. Ezért jött hozzá. Aztán ugye valamikor vallásossággal próbálkozunk. Megpróbáljuk betartani a törvényeket, próbáljuk magunkat rendszerezni, próbálunk adakozni az Istennek, próbáljuk odaadni az időnket az Istennek, szolgálni a szegények között, és jó emberként, és nem csak egyszer jó emberként, hanem vallásosan élni, gondoljuk, hogy ez talán a sötétséget el fogja űzni. Vagy próbálunk egyszerűen pozitívan gondolkodni. Vannak emberek, akinek az ember szinte szégyell elmondani bármiféle nehézséget az életéből, ha a sötétség valahogy ránehezedne, mert lehet látni, ezek mindig mosolyognak, tagadd meg, ne foglalkozz vele, gondolkodj pozitívan. Meddig lehet ezzel elmenni? Meddig lehet saját magunkat befolyásolni? Nyilván a negatív gondolkodás az ember rá tud telepedni, de a pozitív gondolkodás lenne a megoldás. Vagy aztán van, aki a tudással próbálkozik. Azt gondoljuk, hogy a világ ugye mondjuk a középkorban sötét volt, a megvilágosodással megvilágosodott, és jobb lett az élete, és megtalálta a megoldást. De vajon tényleg igaz ez? Tényleg igaz az, hogy egymásban a tudományos felfedezésekben világosságot kaptunk volna? Azt kell látni, hogy az ember próbálkozik, de a sötétségnek van egy természete. Itt a sötétség, amiről szó van az igében, az egy kalmuf szóval van kifejezve héberben. Nem kell megjegyezni, csak azért gondoltam, hogy hát, ha jobban odafigyeltek, hogyha ezt elmondom. Tehát ez a sötétség, ez nem egyszerűen csak arról van szó, hogy a világosságnak a hiánya, a fénynek a hiánya, hanem egy nyomorúság, egy nyomasztó sötétségről van itt szó. Egy kicsit ennek a sötétségnek van egy személyisége. És tudjuk nagyon jól a Bibliából, hogy a sötétségnek valóban van szellemi háttere. Tudjuk azt, hogy az ember nem csak egyszerűen a fény hiányával küzd, hanem konkrétan egy személyes gonosszal. És éppen ezért a saját emberi törekvéseink, mivel szellemi sötétségről van szó, ezért nem vezethetnek és nem tudnak jó eredményre vezetni. Nem tudnak igazi megoldást adni. Tudnak talán fényt bocsátani egy karácsonyi ünnepre, egy családi ünnepre, békességet tudnak teremteni egy néhány napra, de a belső békességet, amiből aztán a külső békesség is lesz, nem tudják megadni. Isten viszont ezzel szemben természetéből fakadóan szeret. Ő nem úgy dönt, hogy szeret, hanem őről azt mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet. Tehát amikor ő szeret, akkor saját magát adja. Amikor ő valahol megjelenik, akkor a szeretet jelenik meg. Ő az, aki világosságot ad, aki önmagát adja. Aki önmagát adja egy kicsin gyermekként, aki aztán felnőve hatalmas tanító lett, aki hatalmas csodákat tett, sőt, még az halálból is visszahozta Lázárt, föltámasztotta őt. Ő az, aki azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Aki azt mondja egy másik helyen, ha valaki a bazilikához kimegy és elmegy abba a vásárba, akkor nézzen fel a bazilikának a homlokzatára, és lássa meg azt, ami oda ki van írva, a latinul van kiírva az, amit magyarul úgy mondunk. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus jön, és benne minden jön, amire szükségünk van a megvilágosodáshoz. Gondolj csak arra, hogy mi történt a pásztorokkal. A pásztorok ott voltak ugye a sötétségben, de jön az angyalsereg, először egy angyal, aztán egy egész nagy sereg, és nagy-nagy világossággal azt hirdetik nekik, üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. És aztán azt mondják nekik, hogy figyeljetek ide, meg is tapasztalhatjátok ezt, menjetek el, ne csak egyszer az üzenetet hallgassátok meg, hanem menjetek el Betlehembe, és lássátok meg a kisgyermeket. És amikor meglátták a gyermeket, ez a csodálatos, és ebben reménykedem, hogy így lesz a mostani karácsonyunk más. A pásztorok elmentek, meglátták, és amikor visszamentek, azt olvassuk róluk, hogy énekelve mentek vissza, és dicsőítették az Isten, hogy minden úgy történt, ahogy megmondta nekik. Milyen jó lenne, és nem akarom azt mondani, hogy milyen jó lenne, milyen jó lesz, hogyha úgy leszünk ebben a karácsonyban, hogy a végén énekelni fogunk a szívünkben, majd szilveszter után is, január 1-én, 5-én, decemberben, egészen, az egész következő évben, addig, míg az Úr vissza nem jön, énekelni fogunk azért, mert azt mondjuk, hogy igen, Isten megígérte, Isten beteljesítette. A sötétség igenis elmúlhat, és ez a karácsony, ez valóban lehet más, mint ami eddig volt. Mit jelent nekünk mindez? Az első, amit meg kell értenünk, hogy nincsen saját fényünk. Mégis élhetünk ragyogó világosságban, sőt, mi magunk lehetünk világító csillagok az éjszakában, ezt mondja a Filippi levél rólunk. Hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges ez, hogy úgy van nekünk fényünk, mint ahogy a holdnak van fénye. A holdat mindenki világító testnek tartja, pedig önmagában nem világít, egyszerűen a napnak a fényét tükrözi vissza. Erre van neked is, és nekem is lehetőségünk. Arra, hogy az Istennek a világosságát, a világvilágosságát, az Úr Jézus Krisztust olyan közel engedjük magunkhoz, vagy mi magunk olyan közel húzódunk hozzá, nem is tudom melyik az igaz, talán mind a kettő, hogy világítás lesz belőle. Hogy beragyog az életünk, hogy megtisztulunk az ő jelenlétében, és mi magunk is világító testekké, mások számára útmutatássá fogunk válni. Ézsaiásból így lett az Ószövetség evangélistája. Nagyon sötét időszakban élt, egy nagyon engedetlen nép között. Mégis úgy olvassuk az ő sorait, mint amiben benne van az Immanuel jövendőle is, amikor 7.14-ben, 7. és 14. versében azt mondja, íme a szűz fogam méhében, és fiút szül, akit Immanuelnek neveznek. Ő volt az, aki aztán később az Úr Jézusnak a szenvedéséről is tudott írni, sok száz évvel a konkrét beteljesülés előtt. Ő volt egy nagy-nagy evangélista. Aztán ott vannak a pásztorok, akik elmentek, meglátták, és énekelve tértek vissza. Ott voltak a reformátorok, akik fölismerték, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösség, hogy nem kell elveszni a vallásosságnak az iszapos területén, a lápos területén, hanem van igenis szabadulás. A fiú, a szerető Isten, ő az, aki szabadulást, békességet és kibontakozást és reménységet hoz az életünkbe. Azt mondja világosan az az ige, az utolsó felolvasott vers, hogy a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Nincs más magyarázat. Nincs más magyarázat, hogy miért pont bennünket választott ki az Isten. Hogy miért szeret bennünket az Isten. Nagyon sok szeretnivaló van bennünk, de tulajdonképpen sokkal több az, ami nem szeretnivaló. Amit talán elriasztaná őt. Főleg a Szent Istent. Aki azt mondaná, hogy ő az ő szentségéhez nem fér hozzá, de ő azt mondja, nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Sőt, nagy világosságot fog látni ez a nép. A világosságot én ragyogtatom erre a népre. Én töröm össze a sanyargatónak a veszélyét, úgy, mint Gedeon idejében. Midján napján, így mondja az ige. Ez a Midján napján a Gedeon seregére utal, talán emlékeztek a Bibliával, amikor Gedeon fölvonul egy nagyon nagy sereggel, a Midján seregével szemben. Először van Gedeonnak 32 ezer harcosa. Aztán azt mondja, hogy aki fél, aki nem akar harcolni, az menjen haza. És maradt 10 ezer embere. Ez se valami nagyon erős hadsereg, de azért mégis valami. És végül azt mondja Isten, hogy még ez is sok. mert én nem így akarlak megszabadítani, nem a saját erődből Izraelt, akarom megszabadítani Izraelt. És végül ott marad neki egy kiválasztás során 300 embere. Egy lehetetlen szám. És mégis Isten szabadulás szerez nekik. Valahogy így van ez, amikor az ember elengedi a saját próbálkozásait, erőlködéseit. Nem olyan régen a munkahelyen hangzott el ez a szobában, amikor ott a lehetetlen helyzetekkel próbáltunk megküzdeni, főleg munkahelyi helyzetekkel, akkor azt mondta az egyik fiatal munkatársa, Máté, engedd el! Nyilván ez félig meddig poén volt, de aztán azt mondanám most karácsonykor nektek, ha igazán azt akarjuk, hogy a karácsony más legyen, akkor engedjük el. Egy kicsit álljunk meg és hagyjuk, hogy ránk ragyogjon a világosság. Hagyjuk azt, hogy összetörje a mindazokat az ellenségeket és a bennünket nyomorgató, sanyargató erőket az Isten. Hogy elhozza azt a szabadságot, ami igazán kell nekünk. Elhozza azt a békességet, ami nem csak egyszerűen a háborúnak a hiánya. Elhozza azt a világosságot, ami nem csak egyszerűen a fénynek a hiányából vezet ki bennünket, hanem ami olyan béke és olyan világosság, amelyet a héber a shalom szóval fejez ki. Ez az a békesség, amelyben, és az az állapot, amelyben kivirágzik az ember, amely minden körülmény ellenére egy belső erő által, az Istentől kapott erő által, az ő világossága, az ő békesség által, amiről azt mondja Pál apostol, hogy minden értelmet felülhalad, ez az, ami, és minden körülményt felülhalad, ez az, ami az embert kibontakoztatja, és valami olyanná teszi, ami erről csak álmodunk egyébként. Hogyan valósul meg mindez? Nézzük meg ezt is. Ki az, aki a fénynek, az örömnek a forrása? Ki az, aki ártalmatlaná teszi a sanyargatót? Ki hozza el azt a békét, amit sálomnak nevezünk? Azt mondja az ige, hogy egy gyermek adatik nékünk. És az uralom az ő vállán lesz. Az uralom itt kormányzás jelent. Ő fogja irányítani a dolgokat. Ő az, aki kezébe veszi a mi sötét életünket, és kibontakoztatja. Ő az, aki kezdettől fogva úr. Ő az, aki nem tehát ő az, akit úgy ismerünk mi már az Új Szövetségből nézve, hogy ő az Úr Jézus Krisztus, aki a születésétől fogva a királyoknak a királya volt. Nem azzá vált, nem a neveltetése, nem a tudásának a megszerzése által vált a világ megváltójával, hanem ott a születésétől fogva, sőt fogantatásától kezdve, ami urunk volt, és ami messiásunk. Ő az, akiben éppen ezért, mivel már így volt, nem egy változás által lett, ami messiásunk, tehát nem fog változni a továbbiakban sem. Ő az, aki öröktől fogva van, és ő az, aki az alfa és az omega. És ő az, akinek négy nevét sorolja föl itt a profécia. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya és a békesség fejedelme. Mit jelentenek nekünk ezek a nevek? Csodálatos tanácsos, ez azt jelenti, hogy ő az, aki kitalálja és kidolgozza a stratégiát a mi megmentésünkre. Senki nem gondolta volna, hogy így történik majd a népnek a megváltása, hogy a bűneinek a bocsánata így történik, ahogy megtörtént, ahogy a Golgotai kereszten és a feltámadásban megismertük. Isten volt az, aki ezt így kitalálta. Ő az, aki kitalálta már azt is, hogy hogyan szülessen meg úgy, hogy elmehessen hozzá a napkeleti bölcs is, de elmehessen hozzá az egyszerű pásztor is. Ezek a pásztorok nem mehettek volna be a szent helyekre. Nem mehettek volna be palotákba, ha ott született volna. De bemehettek egy istálóba. Az Isten így rendezte, csodálatos, tanácsos, nem szorul rá a mi gondolatainkra, nem szorul rá a mi tudományunkra, hanem ő tudja, hogy ezt az egészet hogy kell megtenni. Ő az, aki kigondolja, ő az, aki eltervezi ezt. És mivel ő a második neve ez, hogy erős Isten, ezért meg is tudja tenni azt, amit ő eltervezett. Ő az, aki a tervet végrehajtja. Nem csak megpróbálja végrehajtani, nem csak igyekszik, hanem végre is hajtja. Ő az, akiről azt olvassuk a Filippi levélben, írja Pál apostol, aki elkezdte bennünk a munkát, véghez is fogja vinni. Ez a világosság. És ő róla mondja azt, a következő neve az, hogy ő örökkévaló atya. Itt nem a Szent Háromság első személyére kell gondolnunk, hanem az örökkévaló atya itt egy olyan személytár elénk, aki egy gondoskodó, egy szerető vezető, aki védelmez bennünket, aki úgy gondoskodik rólunk, mint egy jó édesapa a családjáról. Ő az, aki eljött hozzánk. Ő az, akinek számít mindenki. Ő az, aki nem fog téged beáldozni egy küzdelemnek az oltárán, mondjuk a gonoszszal való küzdelemnek az oltárán, hanem neki minden egyes személy a fontos, és ő minden egyes szeméről az ő seregében, családjában gondoskodik. És végül azt mondja róla ez az írás, hogy ő a békesség fejedelme. Ő az, aki olyan békességet ad, amiről Pál apostol, ahogy idéztem, mondja, ami minden értelmet felülhalad. Ő a békesség fejedelme. És ő az, aki úgy lesz a békesség fejedelme, és úgy lesz az ő uralkodása, hogy nem követi egy újabb sötét időszak. Izraelben, mikor voltak jó királyok, akkor kicsit rendbe jöttek a dolgok. Aztán utána, amikor ezek a királyok meghaltak, akkor következett megint egy sötét időszak. Mint ahogy a történelemben is, amit én most megpróbáltam felidézni, voltak sötétebb és világosabb időszakok. Voltak olyanok, amikor jobb volt élni, és voltak, amikor szörnyű volt élni itt a Földön. Nekünk is van ilyen az életünkben. Vannak jobb és rosszabb időszakok. Talán az elmúlt év ez éppen nem a legjobb éveknek egyike volt, de lehet, hogy volt ennél még sokkal rosszabb is. És talán volt nagyon jó is. Na most Istenben, aki a békesség fejedelme, az Úr Jézus Krisztusban, akit ő elküldött, akiről azt mondja, az uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. Ez azt mondja nekünk, hogy az ő világosságát, amikor elhozza az életünkbe, akkor nem követi egy újabb sötét időszak. Nem kell attól tartanunk, hogy ha egyszer megmenekültünk, akkor utána mindig jön valami rosszabb is. Hanem ő az, aki azt mondja magáról, Jézus Krisztus, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben. Én vagyok a világ világossága. Ő az, aki saját magából adja, saját magát adja, amikor szeret, amikor világosságot hoz. Ezért nem kell attól tartanod, hogy ha benned változik valami, vagy a körülményeidben, akkor a világosság és a békesség is oda lesz. Ő az, akiről aztán azt tudjuk, hogy a Jelenések könyve 22:5-ben írja ezt az írás, hogy ő olyan világosság lesz, hogy a mennyországban nem is lesz szükség napra, hanem Isten maga lesz a világosság. Amikor nem egy világító testtől, égi világító testtől fog függeni a világosság a mi életkörülményeinkben, hanem ő magától, az Istentől. Csodálatos dolgok ezek, és ennek a kibontakozása az elindulhat már a mai napon. A sötétségnek a természete a terjedés. A fáradtság, a fásultság, a terhek lenyomnak bennünket. Vannak olyan trendek, amik körülvesznek minket, és amelyek Isten nélkül terveznek, amelyek nem gondolnak a teremtéssel kialakult és kialakított rendre, hanem az embernek a saját vágyaira építenek, a toleranciára építenek. Ezekről korábban sokat beszélt már Robi. És aztán ezekhez jött, ezekkel a külső tehát trendekhez, amelyek aggasztják az embert, a saját fáradtságunkhoz, fásultságunkhoz, terheinkhez, ehhez jött ez a koronavírus járvány. Tegnap beszéltem a bátyámmal, és ott mondta ő azt el, hogy de figyelj ide, a második világháború óta nem volt ilyen globálisan nyomasztó teher az emberiségen, mint az a mostani Covid járvány. Nem látjuk a végét. Vagy emberek, mint Bill Gates, azt mondják, hogy jön a harmadik hullám, és még talán szörnyűbb is lesz. Ugye gondolom, hogy nem csak a Microsoft vezetésével foglalkozik, hiszen akkor ehhez nem értene, de azért érdemes odafigyelni rá, gondolom sok mindent látott már ebben a világban. Nem látjuk a végét. Látjuk ezt a vakcinát, de hogy pontosan mi lesz, azt nem tudjuk, mert mutációi vannak ennek a vírusnak. Nem ijeszgetni akarok benneteket, csak egyszerűen elmondani azt, amivel én is küzdök. Mit tehetnénk? Hogyan lehet ez a karácsony mégis más? Hogyan van megoldás? Mit hozhat ez a karácsony olyat, amit a korábbiak talán nem hoztak? Hadd vezesselek vissza benneteket ismét a időutazásra. Ha időszámításán került 730 körül tudott küldeni egy prófétát, aki ilyen csodálatos igéket iratott le, evangéliumot, aki a világosság üzenetét hirdette, ha az első karácsony napján meg tudott jelenni a sötétségben élő pásztoroknak és az egész népnek, és a világosságot láthattak, angyali világosságot, ha a reformáció idején be tudott avatkozni abba a sötét helyzetbe is, és meg tudott világosítani, sőt, a saját világosságot világosságát tudta adni a reformátoroknak, és azáltal sok-sok embernek, ha 87-88-ban azt a fiatal embert meg tudta ragadni a szeretetével, és ki tudta bontakoztatni őt, egy egészen olyan emberi, akiről nem is álmodott már senki, ha akkor beavatkozott az Isten, akkor most is számíthatunk erre. Szeretném befejezésül felolvasni nektek a János evangéliumából, a harmadik részből, azt a nagyon jól ismert igeverset, amit a Biblia dióhéjban kifejezéssel szoktunk illetni. Sokan talán kívülről is el tudnánk olvasni, de szeretném egy verssel tovább olvasni, mint ahogy szoktuk mondani. Nem csak János 3.16-ot, hanem a 17. verset is szeretném felolvasni nektek. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Én nagyon remélem, hogy ez a karácsony más lesz. Nem azért, mert korlátozva leszünk a járványhelyzet miatt, hanem azért, mert az Istennek a korlátlan világossága, az Istennek a szeretete, az Istennek az üdvözítő kegyelme nem csak egyszerűen üzenetekben érkezik el hozzánk, hanem elérkezik a szívünkhöz. Engedd el az igyekezetet, engedd el a próbálkozást, és hagyd magad a világossága szeretni az Úr Jézus Krisztus által, aki élő Isten, aki megszületett, aki élt egy csodálatos életet, aki bemutatta, hogy mit jelent az Isten országa, aki véghez vitte a mi megváltásunkat, aki meghalt a mi bűneinkért, de feltámadott a mi megigazolásunkért, hogy mi is vele lehessünk örökkön örökké. Tehát legyen ez a karácsony más. Legyen ez a karácsony más a világ világossága az Úr Jézus Krisztus által. Én így kívánok nektek nagyon boldog karácsonyt a képernyők előtt, családi körben, egy kis elcsendesedésben, a világosságnak a csodálatos ragyogásában. Amen. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy te vagy a világ világossága. Köszönjük, hogy aki téged követ, az nem jár sötétségben. Köszönjük, hogy úgy ismeretünk meg téged, mint aki olyan pásztor vagy, aki a halál árnyékának a völgyében is velünk vagy. Hogy nem kell félnünk, mert a te vesződ és a botod megvigasztalnak minket. Hogy te vagy az, aki el tudsz bennünket vezetni kies legelőkhöz, az élő vizekhez. Te vagy az, aki meg tudsz nekünk egy asztalt teríteni, és jól tudod lakatni a mi kiéhezett lelkünket. Úrunk, most jövünk hozzád ennek a járványnak a kellős közepén, az ünnepekre készülve, és kérünk téged arra, hogy te, aki a világ világossága vagy, nekünk is légy világosság. Add, hogy ez a karácsony valóban más lehessen, mint ami eddig volt. Hogy valóságos életváltozások jöhessenek létre. Úrunk, kérünk téged arra, hogy amit elkezdtél munkát bennünk, azt vidd végbe a Krisztus Jézus napjára. És imádkozom azokért, akik úgy nézik most ezt az Isten tiszteletet, hogy még keresnek téged, hogy még homályban élnek. Kérünk, Urunk, hogy rájuk is ragyogtasd rá a te szerető arcodat. Hadd ismerjenek fel téged, mint betlehemi kisgyermeket, mint csodálatos tanítót, mint csodatévő urat, de mint a királyok királyát is, és mint a megváltójukat is. Hallgassanak bennünket az Úr Jézusért, kérünk. Amen.